2010. Peter Sauber szülei most már sokat veszekedtek. Tina ugatérozóknak hívta őket. Pete úgy gondolta, van ebben valami, mert amikor rákezdtek, az úgy hangzott, hogy wow, 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 ó, ó, ó. Néha szívesen odament volna a lépcsőhöz, hogy leordítson rájuk. Hagyják már abba, fejezzék végre be. Megijesztitek a gyerekeket, szerette volna ordítani. Ebben a házban gyerekek is vannak, gyerekek! Megfeledkeztek róluk, ti hülyék! Pete azért volt otthon, mert a kitűnő tanulóknak ebéd után csak a tanulószoba volt, és korán hazamehettek. Az ajtaja nyitva állt, így hallottam, mint az apja fürgén keresztül kótog a konyhán a mankóival, de mint meghallja, hogy az anyja bekanyarodik a felhajtóra. A mai műsor tutira azzal kezdődik, amikor a papa azt mondja, a mindenit, de korán hazajöttél. A papa, válaszolja a mama, láthatólag képtelen megjegyezni, hogy mostanában szerdánként jön korábban. Még mindig nem szokta meg, hogy ebben a városrészben lakik, feleli a papa olyan hangon, mint a Northfield helyett a legsötétebb Lowtonba kényszerültek volna átköltözni. Ahogy lefut a bevezetés, megkezdődik az igazi ugatás és csaholás. Pete sem volt odáig a Northside-ért, de azért ez sem volt borzalmas. 13 éves létére jobban felfogta helyzetük gazdasági realitását, mint az apja. Talán mert nem neki kellett naponta 4-szer oxikontin pirulákat nyelnie, mint az apjának. Azért voltak itt, mert a Grace Johnson középiskolát, ahol az anya tanított, a városi tanács karcsúsító kezdeményezése folytán bezárták. Az iskola számos tanára most munkanélküli volt. Lindát legalább fölvették a Northfield elemibe részidős könyvtárosnak és részidős tanulószoba felügyelőnek. Azért jött korábban szerdánként, mert ilyenkor a könyvtár délben zárt. Szerdán az összes iskolai könyvtár délben zár. Ez egy másik karcsúsító kezdeményezés volt. Pét apja emiatt is örjöngött, hogy bezzeg a tanácstagok nem racionalizálták a saját fizetésüket, és rohadt szemforgató tea délutánosoknak nevezte őket. Ez utóbbit Pete nem értette. Annyit tudott, hogy Tom Saubers mostanában mindenért örjöng. A Ford Focus egyetlen megmaradt autójuk megállt a felhajtón. Kiszállt belőle a mama, kopott, ócska aktatáskáját vonszolva. Megkerülte azt a jégfoltot, amely mindig kialakult az első veranda esőcsatornája alatti árnyékban. Ma Tinának kellett volna felsózni, de most is megfeledkezett róla, mint rendesen. A mama lassan, görnyetten kapaszkodott fel a lépcsőn. Pete rühelte nézni, amikor így járt, mintha egy zsák téglát vinne a hátán. Közben a papa mankói kétszer olyan gyorsan dübörögtek a nappaliban. Kinyílt az ajtó, Pete várt. Remélte, hogy valami kedves következik, például, szia drágám, hogy telt a délelőttöd? Mint a bizony. Nem akart fülelni az ugatírozásra, de a ház kicsi volt, gyakorlatilag nem lehetett nem hallani, ha csak el nem megy hazúról. Ez a stratégiai visszavonuláshoz egyre gyakrabban folyamodott ezen a télen. Néha azonban úgy érezte, hogy mivel ő az idősebb gyerek, kötelessége a hallgatózás. Mr. Jacoby a történelem órán sűrűn mondogatta, hogy a tudás hatalom. Pete úgy vélte, ezért akarja nyomon követni szüleinek egyre jobban eszkalálódó szóháborúját. Mivel minden egyes ugatérozás egyre vékonyabbra nyűjtte a házasság szövetét, amely egy napon el fog szakadni, jobb erre felkészülni. Csak hát mire? Válásra? Ez tűnt a legvalószínűbb eredménynek. Bizonyos értelemben jobb is lenne, ha elválnának. Pete egyre erősebben érezte így, noha még nem öntötte tudatos gondolatba. De pontosan mit is jelent egy válás a való világ fogalmai szerint, hogy Mr. Jacoby egy másik kedvenc mondásával éljen? Ki marad, ki megy? Ha a papa megy, hogyan lesz meg autó nélkül, amikor alig tud járni? Mellesleg miből engedhetné meg bármelyikük is, hogy elmenjen? Hiszen már így is le vannak égve. Legalább Tina nem volt jelen a szülői tüzes eszmecserén. Még iskolában van, és valószínűleg utána sem siet haza. Vacsoráig talán nem jön meg. Végre szerzett egy barátnőt, egy Ellen Briggs nevű nyúlfogú lányt, aki a szikámor és az elm sarkán lakott. Pét szerint Ellennek annyi esze volt, mint egy hörcsögnek, de Tina legalább nem nyavajgott, mert hiányoztak neki a régi barátai, amikor még síratta is őket. Pete rühelte, ha Tina sírt. Addig is kapcsolják ki mobiljaikat és személy hívóikat, emberek. A fények kialszanak. Mindjárt kezdődik a nyakig vagyunk a szarban délutáni folytatása. Tom. Szia, de korán jöttél ma. Linda. Fáradtan.
Tom, ma...
Tom, szerda van. A könyvtár délután zárva. Linda.
Már megint a házban dohányoztál. Érzem a szagát.
Tom, duzzogni kezd.
Hát csak egyet. A konyhában. Nyitott ablak mellett.
Jeges a hátsó lépcső, nem akartam megkockáztatni, hogy elessek. Pete elfelejtette felsózni. Pete, félre a közönségnek. Mivel ő készíti a házi munka heti beosztását, tudnia kell, hogy ezen a héten Linda a soros. Azok az oxikontinok, amelyeket szed, nem csak fájdalomcsillapító bogyók, de hülye bogyók is. Linda.
Még mindig érzem a szagát, és tudod, hogy a bérleti szerződés konkrétan tiltja, Tom?
Jól van, rendben van, vettem. Legközelebb kimegyek, és megkockáztatom, hogy mankóstul elessek. Linda.
Nem csak a bérlet, Tomi. A passzív dohányzás árt a gyerekeknek. Ezt is megbeszéltük.
Tom. És megbeszéltük. Linda. Még mélyebb vízbe gázolva.
Mennyibe kerül ma egy doboz cigaretta? 4,50? $5?
Tom. Az istenit! Hetente szívok el egy dobozzal! Linda. Matematikai páncélos rohammal gázolja le a férje védelmét.
5 csomag... Az $20 havonta. És mindez az én béremből jön le, ami az egyetlen...
Tom, na helyben vagyunk.
Linda, megélhetésünk.
Tom, ugye sosem unod meg, hogy az orrom alá dörgöld. Valószínűleg úgy gondolod, hogy szándékosan gázoltattam el magamat. Így most lustálkodhatok itthon.
Linda, hosszabb szünet után. Maradt egy kis bor. Mert rám férne egy pohárral.
Pete, félre. Mondd, hogy van, papa. Mondd, hogy van. Tom, elfogyott. Azt szeretnéd, ha elmankóznék a zóniba egy másik üvegért? Természetesen meg kellene előlegezned a zseppénzemből.
Linda, nem sír, de hallani, hogy a határán jár. Úgy csinálsz, mintha az én hibám lenne, ami történt.
Tom, üvöltve. Senkinek sem a hibája. Éppen ez őrít meg. Hát nem érted? Sosem kapták el a majmot, aki csinálta.
Pete ezen a ponton úgy döntött, hogy elege van. Ostoba darab. Talán nem látják át, ő viszont igen. Becsukta az irodalomkönyvet. Majd éjszaka elolvassa a kiadott szöveget. Valamit egy John Rothstein nevű illetőtől, de nagyelőre kimegy, és szív egy kis békés levegőt.
Linda halkan.
Legalább nem haltál meg.
Tom, aki most már teljesen átment szappanoperába. Néha arra gondolok, hogy jobb lett volna meghalni. Nézd rám. Nem tudok meglenni oxi nélkül, és még így is fáj, mert már lófasz sem hat, ha csak annyit bennem veszek, amennyi félig megöl. A feleségem béléből élni, ami 1000-rel kevesebb a korábbinál, hála a kurva te a délutánosoknak.
Linda. Vigyázz a szádra.
Tom. A ház. Oda. Motoros kerekesszék. Oda. Megtakarítás. Alig maradt. És most még egy kurva cigarettát sem szívhatok el.
Linda. Ha azt hiszed, hogy a nyavajgás bármit is megold, akkor rajta, de azért...
Tom ordítva. Te ezt nyavajgásnak hívod? Én valóságnak hívom. Toljam le a nadrágom, hogy megnézhesd, mi maradt a lábamból?
Pete zokniban lopakodott le. A nappali éppen a lépcső tövében volt, de nem látták, egymással szemben álltak és szorgalmasan játszották azt a vacak darabot, amelyre soha senki nem lenne hajlandó jegyet venni. Az apja a mankóira görnyedt, a szeme vörös, az arca borostás volt. Az anyja úgy szorította melléhez a táskáját, mint a pajzs lenne, és az ajkát harabdálta. Borzalmas, és ami a legborzalmasabb, Pete szerette őket. Az apja mellőzte a válságnap említését, amelyet egy hónappal a City Centernél lezajlott mészárlás után hozott létre a város egyetlen megmaradt újságja, a három helyi tévéállomás segítségével. Brian Williams még egy színest is csinált róla az NBC éjszakai hírekben. Lám, ez a kemény kis város törődik az övéivel, amikor lesújt a katasztrófa. Az a sok gyöngéd szív, az a sok segítő kész, bla bla bla. És most a szponzorunk következik. A válság alaptól mindenki jól érezte magát, vagy hat napig. A média csak arról nem beszélt, milyen keveset tudott összegyűjteni ez az alap, még a jótékonysági sétákkal, a jótékonysági bicikli túrákkal, és az egyik amerikai Idol második helyezettjével is. A válság alap sóher volt, mert rossz idők jártak mindenkire. És természetesen az összegyűlt pénzt nagyon sok ember között kellett szétosztani. A Saubers család kapott egy 1200 dolláros csekket, majd egy 500 dollárost, ezután egy 200-ast. A múlt hónapi csekre azt írták, hogy utolsó részlet, és 50 dollárt ért. Hurrá! Belopódzott a konyhába, felkapta a bakkancsát és a jackyjét, majd kiment. Először is azt vette észre, hogy a hátsó verandán nincs jég. Az apja ebben a kérdésben totál hazudott. Az idő túl meleg volt a jéghez, legalábbis ezen alapon. A tavasz még 6 hétre volt, de az olvadás csak nem egy hete megkezdődött, csupán a hátsó udvar fái alatt maradt néhány recsegős hófolt. Oda ment a kerítéshez, kilépett a kapun. A Northside egyik előnye volt a beépítetlen telkek a szikámor mögött. Nagyjából egy városi háztömbnek megfelelő csenevész fákkal benőtt 5 hektárnyi elgazosodott terület futott le egy befagyott patakig. Pete apja azt mondta, hogy ez a föld már régen ilyen állapotban van, és könnyen lehet, hogy még sokáig így is marad valami vége érhetetlen tulajdonjogi és építésjogi perpatvar miatt. Végül senki sem nyer rajta az ügyvédek kivételével, mondta Pete-nek. Ezt ne felejtsd el. Pete szerint ugyancsak nyertek rajta azok a srácok, akik a szüleiktől távol reméltek egy kis idegnyugtató kikapcsolódást. Egy ösvény bizonytalan átlója haladt a téltől kopasz fák között, majd kibukkant a Birch utcai szabadidőközpontnál, egy régi Northfield-i ifjúsági háznál, amelynek napjai meg voltak számlálva. Meleg időben nagyobb srácok lógtak az ösvényen és a környékén, cigarettáztak, drogoztak, söröztek, valószínűleg a csajaikat ízélték, de ebben az évszakban nem. Ha nincsenek nagyfiúk, nincsen zrikkálás. Pete néha magával vitte a húgát is az ösvényre, amikor az apjuk és az anyjuk komolyan belemelegedett a veszekedésbe, és ez egyre gyakrabban történt meg. Az ifjúsági házban kosára dobáltak, videót néztek vagy dámáztak. Nem tudta, hová viszi majd a kislányt, ha bezárják a központot. Más hely nem volt errefelé, leszámítva a zóni vegyeskereskedést. Ha egyedül volt, leginkább csak addig ment a patak partján, ameddig lehetett, kavicsokat haigált bele, ha folyt, vagy a jégen pattogtatta őket, ha befagyott. Léket próbált ütni, és élvezte a nyugalmat. Az ugatérozás is elég rossz, de az igazi félelme az volt, hogy az apja, aki most már egy kicsit elszállt az oxitól, egy napon konkrétan behúzhat az anyjának. Az szinte bizonyosan eltépi a házasság amúgy is megvékonyult szövetét. És ha nem? Ha az anyja beletörődik a verésbe, az még rosszabb lenne. Ez sose történik meg, biztatta magát Pete. A papa sose tenne ilyet. De mi van, ha mégis? Ezen a délutánon még jég borította a patakot, de korhatnak tűnt, nagy foltok sárgálottak a felszínén, mintha valami óriás állt volna meg, hogy pisiljen egyet. Pete nem mert tovább menni. Nem azért, mintha megfulladhatott volna, ha a jég beszakad alatta, mivel a víz csak bokáig ért, de nem akart úgy hazamenni, hogy magyarázkodnia kelljen, miért vizesen adrágja is azoknia. Leült egy kidőlt fára, elhajított néhány kavicsot. A kicsik pattogtak és gurultak, a nagyobbak átütötték a sárga foltokat. Azután egy darabig csak az eget bámulta. Nagy, bolyhos felhők húztak rajta keletről nyugat felé, inkább tavaszi, mint téli fellegek. Az egyik úgy nézett ki, mint egy púpos, Vagy talán hátizsákos öregasszony? Volt nyúl, volt egy sárkány, és volt egy, ami olyan volt, mint bal oldalt tompán puffant valami, és ez elvonta Pete figyelmét a felhőkről. Oda fordult, és látta, hogy leomlott egy kiugró partszakasz, amelyet felpuhított az egy hete kezdődött enyhülés. Egy már is veszedelmesen megdőlt fa gyökerei kifordultak a földből. Barlangra emlékeztető üreg maradt az omlás után, és ha nem téved, mert árnyék is lehet az, amit lát, akkor van benne valami. Oda ment a fához, megmarkolta egyik tarágát, és előre hajolt, hogy jobban lásson. Tényleg volt ott valami, méghozzá meglehetősen nagy. Talán egy láda vége. Lemászott a patakparton, bakancsa sarkával vájva a lépcsőfokokat a sáros földbe. A kis föld csúszamlás alján lekuporodott. Repedezett fekete bőrt, szegecselt fémcsíkokat látott. A tárgy végén kengyel nagyságú fogó volt. Ez egy utazóláda. Valaki ide rejtett egy utazóládát. Pete, aki most már legalább olyan izgatott, mint kíváncsi volt, megmarkolta a fogót és meghúzta az utazóládát. Meg sem mozdult. Az üreg szorosan tartotta. Még egyet rántott rajta, csak úgy próbaképpen. Ezt ugyan nem szedi ki innen. Szerszámok nélkül semmiképp. Legugolt, két kezét a combja között lógatva, hogy az apja is gyakran tette, mielőtt a guggolás napjai véget értek, csak nézte a gyökerekkel átszőtt, fekete földből kiálló utazóládát. Valószínűleg bolondság. A kincses szigetre gondolni, vagy az aranybogárra, amit egy éve olvasott irodalom órán, mégis ez jutott az eszébe. Ez örültség? Vagy valóság? Mr. Jacoby nem csak azt súlykolta, hogy a tudás hatalom, de nem győzte hangsúlyozni a logikus gondolkodás fontosságát. Talán nem logikus arra gondolni, hogy senki nem dugna el egy utazó ládát az erdőben, ha nincs benne valami értékes? Jó régen itt volt már. A külsejéből is látni lehetett. A bőr megrepedezett, és egyes helyeken inkább szürke volt, mint fekete. Pete úgy vélte, ha megmarkolná a fogóját, és teljes erőből megrántaná, akkor a fogó leszakadhat. A fémpántok fénytelenek és lyukacsosak voltak a rozsdától. Döntött, és visszarohant a házig az ösvényen. Bement a kapun, konyhaajtóig osont, fülelt. Nem hallott hangot. A tévé is ki volt kapcsolva. Az apja valószínűleg bement a hálószobába, a földszintibe. A mamának és a papának ott kellett aludnia, akármilyen szűk volt, mert a papa mostanában nem nagyon tudott lépcsőt mászni, hogy szunyókáljon. Talán a mama is vele ment, mert előfordult az ilyesmi, ám valószínűbb, hogy a mama a mosókonyhában van, amely dolgozószobaként is szolgál. Ott írja a szakmai önéletrajzát, és keres állást a neten. A papa feladhatta, Pete-nek el kellett ismernie, hogy erre minden oka megvan, de a mama soha. Ismét teljes munkaidőben akart tanítani, és nem csak a pénz miatt. Volt még egy kis önálló garázs, de a mama sohasem állította be a fókuszt, ha csak hóvihart nem jósoltak. A garázs tele volt a régi házból hozott cuccokkal, amelyeknek nem jutott hely ebben a kisebb, bérelt házban. Itt volt a papa szerszámos doboza is. Feltöltötte a szerszámokat a Craigslist hirdető oldalra, de nem ígértek értük annyit, amit ő méltányosnak tartott. Tina és Pete, ocska játékai, a sótartó, benne a fakanál. A hátsó falnak néhány kerti szerszám támaszkodott. Kiválasztott egy ásót, és visszarohant az ösvényen, úgy tartva maga előtt az ásót, mint katona a puskát a díszőrségben. Majdnem a patakig leereszkedett a cipővel vájt lépcsőn, és nekiesett a kis földcsúszamlásnak, amely feltárta az utazóládát. Annyi földet lapátolt be a fa tövében keletkezett lyukba, amennyi csak bírt. A gubancos gyökerek miatt nem tudta egészen betömni, de a láda végét eltakarta. Márpedig neki ez volt a célja. Egyelőre. Vacsoránál volt némi ugatérozás, de nem túl sok, és Tinát sem látszott zavarni, de miközben a fiú éppen befejezte a házi feladatát, átjött a szobájába. Egybeszabott pizsamát viselt, és úgy húzta maga után Mrs. Beasley-t, utolsó és legfontosabb vígasz babáját, mintha ismét 5 éves lenne.
Bebújhatok az ágyadba egy kicsit, Piti. Olyan rosszat álmodtam.
A fiú vissza akarta zavarni, aztán úgy döntött, a gondolataiban az elásott láda képei szögdécseltek, hogy az bal szerencsét jelenthet. Azon kívül komisság is lenne, tekintve Tina szép szeme alatt a sötét karikákat. Jól van, egy kicsit. De ebből nem csinálunk rendszert, tette hozzá a mama kedvenc mondatát. Tina bemászott az ágyba a falig, ebben a helyzetben aludt a legszívesebben, mintha azt tervezte volna, hogy nála tölti az egész éjszakát. Pete becsukta a földrajz füzetét, leült a kislány mellé, és megrándult.
Babariadó Tins. Mrs. Beasley feje félig a fenekemben van.
Majd lenyomom a lábam mellé. Tessék, most jobb?
Mi van, ha megfullad?
A baba nem lélegzik, te buta. Csak egy baba, és Ellen azt mondja, hamarosan megunom.
Ellen hülye.
A barátnőm.
Pete derülten állapította meg, hogy nem tiltakozva mondta.
De valószínűleg igaza van. Az emberek felnőnek.
Te nem. Mindig az én kis húgom maradsz. És ne aludj el. 5 perc múlva visszamész a szobádba.
10.
6.
Tina gondolkodott.
Rendben.
Lentről folytott nyögés hallatszott, amit a mankok kopogása követett. Pete figyelte a hangot. A konyhába tartott, ahol papa majd leül, rágyújt, a füstöt pedig kifújja a hátsó ablakon. Ettől bekapcsol a kazán, amiben az anyjuk szerint nem olajég, hanem dollárok.
Mit gondolsz? Elválnak?
Pete kétszeresen is megdöbbent. Először a kérdéstől, másodszor a felnőttes tárgyilagosságtól. Azt akarta mondani, hogy nem, szó sincs róla, azután eszébe jutott, mennyire utálja azokat a filmeket, amikben a felnőttek hazudnak a gyerekeknek. Vagyis minden filmet.
Nem tudom. Ma este semmiképp. A bíróságok már bezártak.
A kislány vihogott.
Ami valószínűleg jó.
Pete várta, hogy mondjon még valamit, de nem szólt. A fiú gondolatai visszatértek a parthoz, a fatövébe. Amíg a leckét csinálta, sikerült karnyújtásnyira tartani magától a gondolatot, mégis nem, mégsem. Azok a gondolatok egész idő alatt itt voltak.
Tinsz, jobb, ha nem alszol el.
Én nem.
A hangból ítélve rohadt közel járt hozzá.
Mit csinálnál, ha találnál egy kincset? Egy elásott ládát, tele jégkövekkel és dublinokkal.
Mik azok a dublinok?
Régi aranypénzek.
Odaadnám a papának és a mamának. Akkor nem veszekednének többé. Nem így van?
De igen, bolintott Pete. Most pedig menj vissza a saját ágyadba, mielőtt nekem kellene cipelnem téged.
Tom Saubersnek az egészségbiztosítása szerint már csak hetente 2 járt kezelés. Különleges kisbusz jött érte minden hétfőn és pénteken 9 órára, és délután 4 hozta vissza a hidroterápia, meg egy összejövetel után, amelyen a maradandó sérülésektől és krónikus fájdalomtól szenvedő emberek körbeültek, és megbeszélték a problémáikat. Vagyis a ház 7 órán át üresen állt ezeken a napokon. Csütörtök este lefekvéskor Pete torkára panaszkodott. Másnap reggel torokfájással kelt, és úgy gondolta, hogy most már lázas is.
Tényleg forró vagy, mondta Linda, miután a csuklójával megérintette a fia homlokát.
Pete remélte is, miután 5 centire tartotta a homlokát az éjjeli szekrénye lámpájától, mielőtt lement.
Ha holnapra sem leszel jobban, valószínűleg ki kell hívni majd az orvost.
Jó ötlet, kiáltotta Tom az asztal mellől, ahol a rántott táját piszkálta. Úgy nézett ki, mint aki egyáltalán nem aludt. Talán egy specialistát? Mindjárt hívom Shortit, a sofőrt. Téna lefoglalta a Rolls-ot, mert tenisz edzése lesz a country klubban, de azt hiszem, a városi autó szabad.
Tina vihogott. Linda szúros pillantást vetett Tomra, de mielőtt válaszolhatott volna, Pete azt mondta, annyira azért nincs rosszul. Ha egy napot otthon tölt, az valószínűleg rendbe hozza. Vagy ha nem, hát ott a hétvége.
Lehet, sóhajtott az asszony. Kérsz valamit enni?
Pete kért volna, de úgy gondolta, nem lenne bölcs dolog, ha ki is mondaná, mivel állítólag fáj a torka. A szája elé kapta a kezét, és köhögést erőltetett.
Talán egy kis gyümölcslét. Utána azt hiszem, fölmegyek, és megpróbálok még egy kicsit aludni.
Tina távozott elsőnek, szögdécselve ment a sarokig, ahol Ellennel megbeszélik mindazokat a furcsa dolgokat, amelyeket a 9 évesek megszoktak beszélni, miközben az iskolabuszra várnak. Azután a mama húzott el az iskolájába a fókusszal. Utolsónak papa mankózott ki a járdára, a várakozó kis buszhoz. Pete a hálószoba ablakból nézte, és arra gondolt, hogy az apja kisebbnek tűnik. A marmota sapka alól kiálló haja kezdett őszülni. Mihelyt a kis busz eltűnt, Pete felöltözött, elmart egyet az újrahasznosítható bevásárló tasakokból, melyeket a mama a kamrában tárolt, és kiment a garázsba. Az apja szerszámos ládájából kiemelt egy kalapácsot, meg egy vésőt, bedobta őket az acskóba. Felkapta az ásót, elindult, aztán visszatért, hogy elhozza a feszítővasat is. Sosem volt cserkész, de hitt benne, hogy résen kell lenni. A reggel elég hideg volt ahhoz, hogy lássa a lélegzetét, de mire olyan mélyen beásott a láda alá, hogy úgy látta, most már kihúzhatná, a levegő jóval 0 fok fölé emelkedett, és a fiú izzadni kezdett a téli kabátban. Egy alacsony ágra akasztotta, majd körülnézett, hogy egyedül van-e a patak mellett. Ezt többször megismételte. Amint megnyugodott, fölvett egy kis földet, és bedörgölte a tenyerét, mint egy ütéshez készülő krikettező. Megmarkolta a láda fogóját, és lelkileg felkészült rá, hogy leszakadhat. Nem szeretett volna lebucskázni a lejtőn. Ha beleesik a patakba, akkor tényleg megbetegszik. Valószínűleg egyébként sincs a ládában semmi, csak penészes ócska ruhák. Másrészt, miért temetne el valaki egy utazó ládát, amiben csak ócska ruha van? Miért nem inkább elégetné, vagy odaadná őket a Vörös Keresztnek? Csak egy mód van rá, hogy megtudja. Teleszívta a tüdejét, visszafojtotta a lélegzetét, majd meghúzta a ládát. Az a helyén maradt. A vén fogó figyelmeztetően nyikorgott, de Pete vérszemet kapott. Rájött, hogy kicsit el tudja mozdítani a ládát jobbra-balra. Erről eszébe jutott, amikor a papa cérnát kötött Tina egyik tejfogára, és egy gyors rántással kihúzta, amikor nem akart magától kiesni. Letérdelt, majd el ne felejtse kimosni ezt a farmert, vagy eldugni a szekrénye mélyére, és benézett az üregbe. Látta, hogy egy gyökér úgy csavarodik a láda végére, mint egy ölelő kar. Megragadta az ásót, odavágott. A gyökér vastag volt, többször meg kellett pihennie, de végül átvágta. Félretette az ásót, és ismét megragadta a fogót. A láda most már könnyebben mozgott, majdnem ki lehetett húzni. Az órájára nézett, 10:45. Arra gondolt, hogy a mama az a szól a szünetben, mert tudni akarja, hogy érzi magát. Nem nagy gond, mert ha nem veszi föl, mama legfeljebb azt gondolja, hogy elaludt, de azért el ne felejtse meghallgatni az üzenet rögzítőt, ha hazamegy. Megmarkolta az ásót, körülásta a ládát, meglazította a földet, elvágott néhány kisebb gyökeret. Aztán ismét megragadta a fogót.
Na te marha, mondta. Most kijössz?
Meghúzta. A láda olyan hirtelen és könnyedén siklott előre, hogy Pete elesett volna, ha nem áll olyan széles terpezben. A láda kihajolt a lyukból, ferdén, sárkoloncokkal és földdel. Pete látta az elején a régi modi, csatos zárakat, amilyenek a munkások uzsonás dobozán vannak, meg egy nagy lakatot. Ismét megragadta a fogót, de most leszakadt. Na bazd meg, mondta Pete, és a tenyerét nézte. Vörös volt, lüktetett. Aki átmond, mondja B-t is, a mama másik kedvenc mondása. Ügyetlenül átkarolta a ládát, és a sarkára nehezedett. Akkor a láda, a rozsdás, vasalású, nyírkos, piszkos erekje, sok év óta először végleg kicsusszant a rejtek helyéről a napfénybe. Nagyjából 70 cm hosszú volt, és legalább 45 cm széles. Talán több is. Pete megemelte a végét, és úgy satszolta, hogy nagyjából 30 kiló, fele annyi, mint ő maga, de azt lehetetlen volt megmondani, hogy ebből mennyi a tartalom, és mennyi maga a láda. Minden esetre nem lehettek benne dublonok. Ha arannyal töltötték volna meg, akkor ki sem bírja húzni, pláne megemelni. Felkattintotta a zárakat, amelyek alól kisebb omlások indultak, aztán közelebb hajolt a lakathoz, felkészülve rá, hogy azt kalapáccsal és vésővel kell leszedni. Ha még akkor sem nyílna ki, valószínűleg ez történik majd, akkor jöhet a feszítővas. Ám először az ember nem tudhatja, amíg meg nem próbálta. Megmarkolta a fedelet, és az a piszkos zsanérok nyikorgásától kísérve fölnyílt. Később majd kiokoskodja, hogy valaki használtan vette ezt a ládát, valószínűleg olcsón, mert nem volt meg a kulcs. De most csak bámult. Nem érzékelte a tenyerén duzzadó vízholyagot, háta és combja sajgását, a földes arcán csordogáló verítéket. Nem jutott eszébe az anyja, az apja vagy a húga. Nem gondolt az ugatérozásra sem, legalábbis abban a pillanatban. A ládát átlátszó műanyag fóliával bélelték ki, hogy megvédjék a belsejét a nedvességtől. Alatta, mintha noteszok álltak volna oszlopokban. Úgy használta a tenyere élét, mint egy ablaktörlőt, és félhold alakban letisztította a finom cseppeket a műanyagról. Tényleg noteszok voltak. Méghozzá elegánsak, igazi bőrkötésben. Legalább 100 lehetett a ládában. Voltak borítékok is, olyasfélék, amilyeneket a mama hozott haza, miután beváltott egy csekket. A borítékokra a Granite State Bank és városában az ön legjobb barátja szöveget nyomtatták. Később majd felfedez bizonyos különbségeket a borítékok és azok között, amelyeket a mama kapott a Corn Bank and Trustnél. Nem volt rajtuk e-mail cím. Egy szóval sem bíztattak, hogy használjunk pénzfelvételhez ATM kártyát. De most csak bámult. A szíve olyan erősen vert, hogy fekete foltok lüktettek a szeme előtt, már attól félt, hogy elájul. Francokat ájulsz el, ilyet a lányok csinálnak. Az lehet, de határozottan szédült, és rájött, hogy részben azért, mert amióta kinyitotta a ládát, elfelejtett levegőt venni. Mélyen beszívta, kifújta, majd ismét beszívta a levegőt, és érezte, hogy átjárja a lábujjai hegyéig. Kitisztult a feje, ám a szíve keményebben dobolt, mint valaha, és a keze reszketett. Ezek a borítékok üresek, ugye tudod? Az emberek csak a könyvekben és a filmekben találnak elásott pénzt. A való életben ez nem fordul elő. Csak hogy ezek nem látszottak üresnek. Tömöttnek látszottak. Éppen az egyikért nyúlt, de elakadt a lélegzete, mert zörgést hallott a patak túlpartjáról. Megpördült, és két mókust látott. Nyilván azt hitték, hogy az egyhetes olvadás azt jelenti, megjött a tavasz, és most az avarban virgonckodnak. Farkukkal csapkodva rohantak föl egy fára. Visszafordult a ládához, megragadta az egyik banki borítékot, nem volt leragasztva. Felpöccintette a fület az ujjával, amelyet zsibbatnak érzett, holott legalább plusz 4 foknak kellett lennie. Belenézett a borítékba. Pénz. 20-asok és 50-esek. Szentséges Úr Jézus, suttogta Pete Saubers. Előhúzta a pénzköteget, mert meg akarta számolni, de a keze először annyira remegett, hogy elejtett néhányat. A bankok alá libegtek a fűre, és mielőtt felmarkolta volna őket, túlfűtött agya azt bizonygatta, hogy az egyikről Ulysses Grant rákacsintott. Számolt. $400. 400 ebben a borítékban, és több tucat ilyen van. Visszagyömöszölte a pénzt a borítékba, nem ment könnyen, mert jobban reszketett a keze, mint Fred nagypapának élete utolsó 1-2 évében. Visszadugta a borítékot a ládába, és tágra nyílt, kidüllett szemmel körülnézett. A forgalom zaja, amely mindig halknak, távolinak, lényegtelennek tűnt ezen a koszos grundon, most közeli és fenyegető lett. Ez nem a kincses sziget. Ez egy milliós nagyváros, ahol sokan munkanélküliek, és ők is szeretnék azt, ami a ládában van. Gondolkodj, parancsolta magának Pete Saubers. Gondolkodj az Isten szerelmére. Ez a legfontosabb, ami valaha is történt veled. Talán a legfontosabb, ami történni fog veled, úgyhogy gondolkodj erősen és gondolkodj helyesen. Elsőnek Tina jutott az eszébe, ahogy a falhoz bújik az ágyában.
Mit csinálnál, ha találnál egy kincset? Kérdezte.
Odaadnám a papának és a mamának, felelte a kislány.
De tegyük föl, a mama vissza akarja adni. Ez fontos kérdés volt. A papa sose tenni, ez világos.
De a mama más. Neki határozott véleménye van arról, mi a helyes és mi nem. Ha megmutatja nekik ezt a ládát és azt, ami benne van, lehet, hogy a létező legborzasztóbb ugatérozás következik a pénz miatt.
Mellesleg kinek adjuk vissza? Suttogta. A banknak? Nevetséges.
Tényleg az?
Tegyük föl, ez itt csak ugyan a bűnözők kincse, csak ezt bankrablásból és nem kalózkodásból szerezték.
Na de akkor miért van olyan borítékban, mint amilyenbe a bankban teszik a kivett pénzt?
És mi lehet a fekete noteszokban?
Mindezen később fog gondolkodni, nem most, mert most cselekednie kellett. Az órájára nézett, és látta, hogy 10:45. Még van ideje, de azt ki kell használni.
Használd, vagy elvész, suttogta, és dobálni kezdte a Gránit Állami Bank borítékait a bevásárló szatyorba, amelyben a kalapácsot és a vésőt hozta.
A szatyrot kitette a partra, leborította Jackie-ével. A műanyag fóliát visszagyömöszölt a ládába, lecsukta a fedelet, erről ködve visszatolta a lyukba. Megállt, megtörölte föltől és verítéktől mocskos homlokát, aztán megmarkolta az ásót és gyorsan munkához látott. Nagyjából betemette a ládát, majd felkapta a szatyrot meg a Jackie-ét, és már is hazafelé loholt az ösvényen. A szekrénye hátuljába dugja a szatyrot, ez kezdetnek megteszi, és megnézi, nem jött-e az anyjától üzenet. Ha minden rendben a mama fronton, és ha a papa nem jött haza korábban a kezelésről, ez borzasztó lenne, akkor visszaszáguld a patakhoz, és alaposabban erejti a ládát. Később megnézheti a noteszokat, de miközben azon a napos februári délelőttön hazafelé tartott, csak annyit gondolt róluk, hogy talán még több pénzes boríték bújik meg bennük. Vagy hever alattuk.
Le kell zuhanyoznom, gondolta, és utána le kell sikálnom a földet a kádról, így a mama nem kérdezi meg, mit kerestem odakint, amikor állítólag beteg vagyok. Nagyon óvatosnak kell lennem, és senkinek sem szólhatok. Az égvilágon senkinek.
A zuhany alatt támadt egy ötlete,